Hajtsuk meg a fejünket, és kérjünk áldást erre a ma délelőtre. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért a mai napért is téged. Köszönjük neked, hogy megterített asztal mellé ülhettünk. Köszönjük neked a táplálékot. Köszönjük azt, hogy vigyáztál ránk az éjszakában is. Köszönjük a pihenést. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy most újra ide ülhetünk az asztalok mellé. Most azért, hogy a lelki táplálékot kérjük és várjuk tőled. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi már tudhatunk arról, a te kegyelmedből, szeretetedből, hogy sokkal több az élet, mint a táplálék, az öltözék, hogy nem csak az van itt, amit mi látunk, hogy ez a világ, mindenség nem csak ebből áll, hanem van láthatatlan része is, és az is épp annyira valóság. És köszönjük, hogy ebben a bizonyosságban még jobban meg akarsz erősíteni bennünket. Így köszönjük meg azt, hogy most is figyelhetünk rád, és kérünk is téged, hogy szent lelked által légy itt most közöttünk, és munkálkodj bennünk. Csendesítsd el a szíveinket, hogy hadd juthasson el a te szavad egészen odáig. Áld meg, kérünk bennünket most is így, és áld meg majd a csoportos beszélgetéseket is. Hadd állhassunk oda szent lelked világosságába, hogy mindenre fény derülhessen még, aminek felszínre kell kerülnie, hogy hadd tisztulhasson, gyógyulhasson az életünk tovább. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Maradj velünk a te áldásoddal. Amen. Tegnap délelőtt elkezdtünk együtt gondolkozni arról az imádságról, amelyet oly sokszor elmondunk, különösképpen is annak a megszólításáról, mi atyán ki vagy a mennyekben. Láthattuk azt, hogy ez nem csupán megszólítás, hanem hitvallás is, és aztán azt is végig gondolhattuk, hogy mit is jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved. Mindennek kapcsán arra is rácsodálkozhattunk újra, talán, hogy valóban ki is az az Isten, akiben mi hiszünk, akit mi megismerhetünk, és akit egyre jobban megismerhetünk. Jézus Krisztusnak a tanítására emlékezhettünk, hogy hogyan is mutatja ő be nekünk az atyát, hogy mi jellemzi Istent, mint atyánkat leginkább. Emlékezhetünk arra az igére, amely így hangzott, hogy jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle, és végig gondolhattuk akár a saját életünkre is, és reménység szerint tényleg meg is néztük egy kicsit, megvizsgáltuk így az életünket, hogy mi mindent tapasztalhattunk meg abból, hogy ő valóban gyengít szeretettel, és ugyanakkor mindenható hatalommal vesz körül bennünket. Gyengét szeretettel, és mindenható hatalommal. Ilyen Istenünk van nekünk, ilyen atyánk van nekünk. Ettől az Istentől, aki így Jézus Krisztusban atyánká lett, kérhetjük azt, és kérjük igazából valahányszor elmondjuk az Úr imát, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ez a két kérés a mai délelőttünknek a témája, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Én nem választanám most igazából külön ezt a két kérést, hanem inkább így együtt, mert ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Vajon, amikor ezt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor mire gondolunk igazából? Arra, hogy majd valamikor, amikor Jézus Krisztus újra eljön, akkor majd igen, az ő országa is eljön? Vagy ennél több minden is van ebben a kérésben? Ez is benne van. De Való igaz az, hogy sokkal több minden van ebben a kérésben, és igazából még én magam is most, amikor készültem a csendes hétre, és ezzel többet foglalkoztam, akkor döbbentem rá, vagy talán egy picit jobban belepillanthattam a mélységébe, hogy valóban mit is tartalmaznak ezek a kérések. Hogy amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor igazából mit is kérünk? Tudjuk-e azt, hogy igazából egy merényletet, összeesküvést készítünk elő akkor, amikor ezt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Összeesküvést, merényletet. De vajon ki ellen? És most itt egy picit megállok, mert kíváncsi lennék rá, hogy mit válaszolnánk erre a kérdésre, vagy mit gondolunk, és szabad is mondani, hogy ki ellen készítünk merényletet, összeesküvést vajon ezzel a kéréssel, amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. A mi országunk ellen? Igen. Igen, tehát a mi országunk. Aztán itt elhangzott abban a formában, hogy... Igen, hogy saját magunk ellen. Igen, igazából saját magunk ellen. A saját zsarnoki uralmunk ellen. És érdemes talán egy picit itt megállni, és egy picit a csöndben belegondolni, hogy mit is jelent ez. Mit kérünk, mit imádkozunk? Hát nem kevesebbet, mint azt, amit a következő három kép ábrázol, és mindjárt mutatom ezeket a képeket. Remélem, hogy ott hátul is lehet látni. Csak elől nem, bocsánat. Ez a kép igazából bennünket, embereket ábrázol, méghozzá azt mondhatnám, hogy így jövünk a világra. Tehát így születünk. Hogy születünk, hogy jövünk a világra? Tessék? Székkel. Hát igen. Már is székfoglalósdit játszunk ott rögtön az elején. Mert hogy ránk emberekre az jellemző, hogy a magunk ura szeretünk lenni, meg a magunk ura vagyunk. Nem? Hát végül is ilyenek vagyunk. Így van. Így van. Tehát, hogy tudjuk mi nagyon jól, hogy mit, hogyan kell csinálni, meg hogyan kell az életünket megszervezni, berendezni. Vannak bizonyos céljaink, azt is tudjuk, hogy adott esetben kiket akarunk, kiket kell felhasználni ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük. És azt is látjuk, hogy a körön kívül van egy kereszt, ez a kereszt magát Jézus Krisztust jelképezi, gondolom nem nehéz kitalálni, és mutatja ez az ábra, hogy az érdeklődési körünkön, tehát az ilyen ember érdeklődési körén teljesen kívül áll Jézus Krisztus. Mutatom a következő ábrát. Kicsi különbség már van, ha visszagondolunk az előbbi rajzra. Mi ez a különbség vajon? Mondjad! Valami olyasmire gondolsz, hogy még Isten fölött is? Tehát mi szeretnénk rendelkezni igazából vele, és... Igen? Mondjad. De azért ugye azt látjuk, hogyha emlékezünk az előbbi rajzra, akkor azt láthattuk, hogy ott a kereszt a körön kívül volt. Ezen a rajzon pedig már a körön belül van a kereszt, csak éppen előtte van egy ilyen rács-szerű, ami tulajdonképpen egy kalitkát szeretne ábrázolni. Tehát, hogy úgy be van oda zárva Jézus, ez körülbelül az az állapot, amikor az ember már hall Jézus Krisztusról, hall Istenről, vannak ismeretei róla, de Ugye a széken, vagyis a trónon még mindig ő ül, és Jézus Krisztus pedig be van zárva egy kalitkába, ami azt jelenti, hogy ismereteink vannak róla, de igazából az életünket nem adtuk még át neki. Tehát nem lehetett úrrá az életünk fölött. Hála Istennek mutathatok egy harmadik rajzot is. Ezen a harmadik rajzon is belül van, ugye, a körön belül van a kereszt, de most már nem bezárva egy kalitkába, hanem ugye a kereszt van a széken, ami azt jelképezi, hogy az életünk trónját azt átadtuk Jézus Krisztusnak. És az ember az ott térdel a trón mellett, vagyis ezzel a mozdulattal kifejezésre juttatja azt, hogy most már valóban Jézus Krisztust tekintem Úrnak, és rendelkezhet velem. Egy picit még, ezután a három rajz után, fölmutatnám még egyszer a középső ábrát, emlékezzünk rá, ahol a kalitkában van a kereszt, azért, mert ez mondhatjuk azt talán, hogy a tipikusan vallásos embert ábrázolja. Hogy tudunk mi Istenről, tudunk mi Jézus Krisztusról, vannak bizonyos ismereteink róla, ismerünk bibliai történeteket, talán még bibliai igéket is tudunk, csak éppen ezek még nem lehetnek igazán hatással az életünkre, csak éppen még mindig mi feszítünk ott a trónon. Tehát ez az vallásos ember, vagy talán ide lehetne sorolni az érdeklődő embereket is. De ugye a harmadik rajzunk jelezte azt, hogy innen tovább lehet jutni, és a cél az, és Isten az ő szent lelk által kész így munkálkodni bennünk, hogy valóban tovább jussunk egészen odáig, hogy már nem mi feszítünk ott a trónon, hanem tényleg Jézus Krisztusé lehet az életünkben az első hely. Tehát amikor szívből jövően ki tudjuk mondani azt, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, de valóban ő az Uram. És amikor az Uram már nem úgy hangzik, mint gondoljunk vissza magának Jézusnak a szavaira, hogy Uram, Uramosztok, tehát csak a szájunkkal mondjuk, hogy Uram, miközben az életünk folytatása még mindig azt jelzi, hogy mi tartjuk a kezünkben az életünk kormánykerekét, és nem akarjuk azt még Jézus Krisztusnak sem átadni. Ezek a képek is jelzik tehát igazából azt, hogy valahányszor imádkozzuk ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod, akkor tulajdonképpen ami nagybetűs énünk ellen beszélünk, a trónkövetelő énünk ellen, az ellen a nagybetűs én ellen, amelyik igazából nap mint nap megcsorbítja és meg akarja csorbítani Istennek az uralmát és Istennek a dicsőségét. Hiszen, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, tehát a mi atyánknak az eredeti szövegét, és ezt a kifejezést, amelyet így fordítottak le, hogy Isten országa, akkor ott az a görög szó, amely áll, az királyi uralmat is jelent. Tehát itt tulajdonképpen pontosan erről van szó, amit ezek az ábrák is nagyon szépen kifejeznek, hogy az uralmat átadjuk Jézus Krisztusnak az életünk fölött. Tehát királyi uralmat is jelent ez a bizonyos királyság, illetve Isten országa. És ezek után nem lehet kikerülni, de azt gondolom, hogy nem is érdemes kikerülni a kérdést, hogy vajon bent vagyunk-e már az Isten országában? Vajon beléptünk-e már ebbe az országba? És ezt nekünk kell eldöntenünk fehéren és feketén, vagyis nekünk kell kimondanunk azt, hogy igen, most már nem én akarok ott feszíteni a trónon, hanem szeretném azt átadni Jézus Krisztusnak, szeretnék neki engedelmeskedni, és szeretném őt követni. Ez egy komoly döntés, de ezt a döntést meg kell hozni, illetve ezt a döntést nekünk kell meghozni. Viszont, hogyha meghozzuk ezt a döntést, akkor utána csodák történnek az életünkben. Calvin János reformátorunk, amikor magyarázza ezt az igehelyet, akkor ezzel kapcsolatban egy nagyon döbbenetes kijelentést tesz, és ez így hangzik: Isten országának kezdete a mi óemberünk pusztulása. Vagyis még csak nem is azt mondja, hogy háttérbe szorítása az óemberünknek, hanem azt mondja Calvin János, hogy a pusztulása. És pontosan arról beszél, amiről eddig is volt szó, hogy ketten nem feszíthetünk a trónon. Vagy átadom teljes mértékben neki az uralmat, vagy pedig akkor ott tartunk, hogy lehet, hogy mondom, hogy ő az úr, tulajdonképpen csak jelképesen adom át neki az uralmat, miközben az életemet még mindig a magam gondolatai szerint élem. De hadd tegyem ehhez hozzá azt, hogy sokkal nehezebb helyzetünk lesz. Tehát, hogyha csak ilyen félig meddig akarunk hozzá tartozni, ez sokkal keservesebb állapot. Talán még azt sem túlzás, ha azt mondom, hogy sokkal nyomorúságosabb, mint amikor még nélküle élünk. Viszont, hogyha teljes mértékben átadjuk neki az uralmat, akkor tényleg csodálatos dolgokat élhetünk át. Az óemberünknek, tehát a régi természetünknek a pusztulását jelenti ez, mondta tehát Calvin János reformátorunk, és valahol olvastam ezzel kapcsolatban egy történetet, meg egyáltalán ezzel az egész kéréssel, hogy jöjjön el a te országod, egy asszony mesélte el, hogy az egyik ismerőse, szintén hölgy ismerőse, azt mondta neki, amikor hívta őt templomba, hogy én nem megyek most már istentiszteletre, én nem megyek oda, mert ott, és most szó szerint idézem őt, ott levesznek a lábamról. És elmondta, hogy egyik alkalommal úgy ment el vasárnap délelőtt az istentiszteletre, hogy előtte összeveszett a férjével. És akkor megfogadta magában, hogy addig nem fog a férjéhez szólni, amíg az nem kér tőle bocsánatot. És így ment el az istentiszteletre, és az istentisztelet ugye folyt, ő bekapcsolódott legalábbis azokban a részekben, amelyekben belehet, énekelt, hallgatta az igét, és aztán az az érdekes dolog történt, hogy mire hazament, elfeledkezett a fogadalmáról, és amikor hazaérkezett, akkor elkezdte mesélni a férjének, hogy erről meg erről volt szó, ezt és ezt hallottuk az ige hirdetésben az istentiszteleten, és hogy milyen jó volt. Mesélt, és egyszer csak azt tűnt fel neki, hogy a férje olyan érdekesen mosolyog. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát most mit mosolyogsz? És akkor mondta neki a férje, hogy hát csupán csak azt, hogy tudtam, hogy ha te onnan jössz, akkor úgyis szólni fogsz hozzám. Ez a történet azt hiszem, hogy nagyon szépen szemlélteti azt, hogy igazából mit is jelent tehát ez a kérés, hogy jöjjön el a te országod. Hogy mit kérünk? Az elején azt fogalmaztam, hogy összeesküvés merényletet készítünk, és nem más ellen, hanem saját magunk ellen készítjük. Igen, valami ilyesmit jelent ez a kérés. És akkor még azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen nem veszélytelen ez a kérés, mert azt jelenti, hogy hogy védd le a lábamról, Uram, most használom azokat a szavakat, amelyeket ez az asszony is használt, hogy ott engem levesznek a lábamról. Hát védj le, Uram, engem a lábamról, ugye, amelyen olyan szívesen pipiskedem büszkélkedve, védj le a lábamról. Ez a történethez még azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy aztán eltelt valamennyi idő, és ez az asszony mégiscsak elment istentiszteletre, sőt, utána járt istentiszteletre, és megváltozott, annyira megváltozott, hogy később a saját férje mesélte el, hogy ő annak idején egy önfejű, pellekedő, makacs leányt vett el feleségül, és hogy az évek során, és azután, hogy találkozott Jézus Krisztussal igazán, teljesen megváltozott, és így fogalmazott a férj, hogy angyal volt a felesége. Jöjjön el a te országod, magunk ellen imádkozzuk, és kérjük ezt tehát igazából. De a következő gondolat, amit mindenképpen el kell ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy viszont amikor megtörténik velünk ez, hogy már át tudjuk adni az uralmat igazán Jézus Krisztusnak, és Isten országa polgáraként élhetünk, akkor újfajta szenvedélyes vágy lesz urrá rajtunk. Méghozzá az, hogy a körülöttünk lévőknek is beszéljünk Jézus Krisztusról, hogy nekik is elmondjuk az evangéliumot. Őket is szeretnénk, mint egy beterelgetni az Isten országába, bevinni az Isten országába. És ilyenkor szokott megtörténni az, hogy az ilyen emberek, akik beléptek az Isten országába, és megtapasztalták ennek a békességét és boldogságát, nem értik, hogy a többiek, akik körülöttük vannak, azok hogy nem értik, hogy mert még nem az Isten országának a polgárai, ezért nem találják a helyüket, és ezért nincsen békességük, ezért van annyi keserűség, meg elégedetlenség a szívükben. És egyszerűen az ilyen emberek nem értik, hogy a többiek miért nem értik, hogy ez a probléma, hogy be kellene lépni, hogy be lehetne lépni az Isten országába, és hogy akkor másmilyen lenne az élet. Ilyenkor szokott jelentkezni ezekben az emberekben egyfajta türelmetlenség, amivel aztán a többiekhez fordulnak, és erre jó vigyázni, hogy azért ne legyen bennünk ilyen türelmetlenség, hanem szeretettel tudjuk őket hívogatni és segíteni az Isten országába. Az előbb már idéztem Kálvin János reformátort, hadd olvassak az ő írásából egy másik idézetet ezzel kapcsolatban. Aki ezt az imádságát, amit Jézus a szánkba ad, igaz hittel mondja, azért könyörök, hogy Isten az ő uralmát valósítsa meg igéje és szent lelke által, hogy annak az egész világ önként alávesse magát. Nem kisebb igénye és vágya lesz az embernek, annak az embernek, aki Isten országának már polgára, mint ez, hogy valóban az egész világ önként vesse alá magát ennek az uralomnak. Ezzel a kéréssel, és ez a harmadik gondolat magához a kéréshez, Jézus Krisztus felemeli az imádkozó tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. Amikor már nem lesz többé idő, amikor Istennek csodálatos ígéretei, melyeket olvashatunk a Szentírásban, beteljesednek. Amikor minden nyomorúságot, amik az ellene való lázadásunk következményeként jöttek be a világba, megszüntet. És amikor az ő királyi uralma valóban betölti az eget és a földet, mert így olvashatjuk a Szentírásban, hogy új eget és új földet teremt, és ebben tökéletesen megvalósul az ő uralma. Jézusnak ez a kérése, hogy jöjjön el a te országod, és mondtam, hogy kapcsolódik hozzá az, és láthattuk is eddig, hogy szorosan kapcsolódik, legyen meg a te akaratod. Ez igazából a mi hívő reménységünknek az alapja is. És azért van nagy szükség arra, hogy ezt lássuk és komolyan vegyük, mert egyelőre itt a világunkban nagyon sok olyan jelenséget észlelünk, amelyek igazából ennek az ellenkezőjét látszanak bizonyítani. Nem kell, azt gondolom, túl sokat beszélni erről, hiszen láthatjuk, hogy hogyan terjed körülöttünk a hazugság, az önzés, az erőszak, a kegyetlenkedésnek újabb és újabb formái jelennek meg. És ilyenkor még a keresztény embereket is megkísértik ezek a gondolatok, hogy de hát mi lesz ennek a vége, mivé fajul mindez. Mi tudhatjuk, hogy Isten ugyan megengedi a gonosznak ezt a dühöngést, de mindennek a vége mégis az lesz, amit ő eltervezett, elgondolt és elkészített, és meg is ígért. Vagyis az, amikor az igazság fog érvényesülni, és legyőzi a hazugságot, és amikor a szeretet nagyobb erő lesz, mint a gyűlölet. Eljön az az idő, amit megígért nekünk a mi úrunk, és amiről a Jelenések könyvében ezt olvashatjuk. Az Isten eltöröl a szemünkből minden könnyet, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ezt mondja az, aki a királyi széken ül, íme mindent újjáteremtek. Most még sok könny és sajnos vér is folyik ezen a földön, pedig nem kellene, hogy így legyen, de mi eközben kérjük és kérhetjük, hogy jöjjön el a te királyi uralmad, és valósuljon meg itt, ezen a földön is úgy, mint ahogy a mennyben. Kérhetjük mindezt, miközben mi magunk is szenvedünk azért a sok nyomorúság miatt, meg veszteségek, megaláztatások, fájdalmak miatt, mert azért is, mert látjuk a többiek szenvedését is, és a valóban hívő embernek ezek is fájnak. De mégis közben mi kérhetjük ezt, hogy jöjjön el a te országod, és erre tanít Jézus, és erre biztat és bátorít bennünket, és mindezt úgy kérhetjük, mint akik látják a láthatatlant, ahogyan azt Mózesről mondja a Szentírás. Úgy kérhetjük mindezt, mint akik ismerjük ennek a világnak a gazdáját, mint akik komolyan vehetjük, hogy akit úgy szólítunk meg, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, változatlan ura és uralkodója ennek a világ mindenségnek. Senki és semmi nem vette ki, és nem is veheti ki a kezéből ennek a világmindenségnek a kormányzását, és ő jó végre kormányozza ezt a világot és a történelmet. Ebben a hitben, ebben a bizonyosságban is szeretne bennünket az Úr erősíteni és továbbvinni. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Benne van hát ebben mindaz, amit a három rajz nagyon szépen ábrázolt, hogy jó dolog, ha le tudunk szállni arról a bizonyos trónról, és átadjuk az uralmat annak az Úrnak, aki nagyon jól ismer bennünket, és tudja, hogy mire van szükségünk, aki gyengéd szeretettel és mindenható hatalommal vesz körül bennünket. S ha valóban átadjuk az uralmat, akkor ott van bennünk a vágy, hogy mások is, a körülöttünk lévők is megismerhessék őt, ők is beléphessenek ebbe az országba. És láttuk harmadikként azt is, hogy ez a kérés igazából, és mindaz, ami a kérésben van, ami hívő reménységünknek az alapja is. Én kívánom azt, hogy tudjunk úgy beszélgetni tovább ezekről a kérésekről, hogy valóban aztán boldog hittel vihessük tovább az evangéliumot, és beszélhessünk az embereknek arról, hogy jó az Úr Jézus Krisztussal együtt lenni, és Isten gyermekeként élni ebben a világban. Kívánok így áldott beszélgetést minden csoportban.